Ről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén a háború sújtott a Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja a Jónak lenni jó, a közmédia karitatív kampánya, a Kegyest, a Kárpátaljai elfelejtett gyermekek segítése jótékonysági alapítványt segíti. Altorjai Anita, a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatója a sajtóeseményen azt mondta, idén 15. alkalommal indítják útnak a Jónak lenni jó kampányt, amelynek keretében eddig összesen csak nem 3 milliárd forinttal tudtak támogatni rászorulókat. Sipos József, a Kegyes vezetője arról beszélt, hogy alapítványuk 2017 óta működik, és tevékenységükre az ukrajnai háború kitörése óta még nagyobb felelősség hárul. A kampány részeként december 21-én egésznapos műsorfolyam jelentkezik a közmédia csatornáin. Az adományvonal már él, a 1358-as szám hívásával vagy SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a Kegyes alapítványt. A magyar miniszterelnök november 7-én Donald Trump amerikai elnök vendége lesz a Fehérházban. A találkozón energetikai, gazdasági, pénzügyi együttműködésről és a béke lehetséges kimeneteléről is tárgyalnak majd, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, a találkozó arra is lehetőséget ad, hogy a két vezető a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen, és azt is meghatározzák, hogy mi az a menetrend, amely elvezethet az amerikai-orosz találkozóig, és ezen keresztül az orosz-ukrán béke megállapodásig, jelezte. Örülnek annak, hogy a tervezett békecsúccsal kapcsolatban egyetlen ügyben nincs vita, hogy a helyszín Budapest lesz. A kormány döntött az élelmiszerek és drogériai termékekre vonatkozó árrészcsökkentés fenntartásáról, és azt 2026. február 28-áig meghosszabbították, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten. Gulyás Gergely jelezte, decembertől további termékekkel bővül az érintett élelmiszerek köre. A miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint a kormány arról is döntött, hogy az élelmiszerekre vonatkozó árrésstopp december 1-től további élelmiszerkörökkel, marha fehér pecsenye, marha felsál, sertésmáj és sertésmájkrém, félkemény sajt, sajtkrém, kenhető sajt, alma körte szilva szőlő, fejes káposzta, paradicsom, vörös hagyma, zöld paprika és bébi étel bővül. A héten utalták az első két havi szakképzési ösztöndíjat, csak nem 170 ezer fiatal kapott összesen 7,5 milliárd forintot, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán. Varga Bajusz Veronika emlékeztetett, megújították a szakképzési ösztöndíjakat, olyan rendszer épült fel, amely a kezdeti időszakban nyújtott 8-16 ezer forintról, tanulmányi eredménytől függően akár 59 ezer forintra is nőhet havonta. A duális képzésben szintén az eredményektől függően elérheti a havi munkabér a 168 ezer forintot is. Erre épül rá a szakmát szerző fiataloknak a pályakezdési juttatás és a munkáshitel, amely a karrier elindításához nyújt támogatást. A vidéki rászorulók továbbra is számíthatnak a magyar kormányra, amely az idén is 5 milliárd forintot biztosít a szociális tűzifa programra, mondta Hernádon az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára. Zambó Péter a sajtótájékoztatón elmondta. A program célja, hogy a vidéki településeken a tél kezdete előtt a rászorulók hozzájussanak az önkormányzatok segítségével ahhoz a tűzifa mennyiséghez, amely átsegíti őket a téli fűtési szezon bizonyos szakaszán. Hozzátette, a programban az állami erdőgazdaságok biztosítják a tűzifát, az önkormányzatok pedig gondoskodnak a tűzifa szétosztásáról az adott településen. Végül az időjárásról. A délnyugati-nyugati országrész felett lévő zárt felhőzet napközben idővel északkelet, észak felé tevődik. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos időben lesz részünk. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között várható. A napos délnyugaton délen lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban Nagy György Andrással, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatójával beszélgetünk a szervezet működéséről, céljairól és eredményeiről. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület non-profit szervezet. Céljuk, hogy kapcsolatot teremtsenek az országban felhalmozódó élelmiszerfeleslegek és az arra rászorulók között. Elősegítik az élelmiszerpazarlás és a nélkülözés csökkentését Magyarországon, hozzájárulva egyben az élelmiszerek megsemmisítése okozta környezetterhelés csökkentéséhez. A Magyar Élelmiszerbank 2005 óta működik Magyarországon az Európai Élelmiszerbankok Szövetségének tagjaként. Magyarországon évente 1,8 millió tonna élelmiszerfelesleg keletkezik, ha ezt a mennyiséget kamionokra raknánk, a sor Budapesttől Párizsig érne. Mindeközben Magyarországon sok ezer nélkülöző él, köztük több tízezer gyermek. Mivel a rászorulók segélyezése mellett az élelmiszerek megmentésével a megsemmisítésük által felhasznált energiát és kibocsátott káros anyagok felhasználását, termelését is megelőzik, tevékenységükkel egyaránt szolgálnak szociális és környezetvédelmi célokat. Az Élelmiszerbank tehát egyszerre zöld és segélyszervezet is áll a bemutatkozásukban. Kiderül, hogy miről is szól a nemrég elindított iskolai ételmentés program. Megtudhatják, hogy mi az a sokkoló hűtő, és szó lesz arról is, hogy heteken belül kezdődik a karácsonyi élelmiszer gyűjtésük 366 nagy áruházban. Tartsanak velünk, érdemes!
Thank you.
Nagy György Andrást, a Magyar Élelmiszerbank külső kapcsolatokért felelős igazgatóját köszöntöm szeretettel azon vonal túlsó végén, szervusz!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
Egy új programotok van, be fogunk számolni a projektjeitekről, de van egy új program, az iskolai ételmentés, miről is szól ez?
Igen, talán erről hallhattak a legtöbbet az elmúlt hetekben a tevékenységünk kapcsán a hallgatók is, mert hogy felkapta némileg a sajtó, ugyanis nagyon sokakat érint az a tény, az a szomorú tény, hogy nagyon sok felesleg marad meg az iskolákban, ebédek például, amikhez a gyerekek nem érnek hozzá, akár nem is kerül kiszolgálásra vagy felszolgálásra, hátul marad csak a konyhában rengeteg adagnyi étel. Budapesti statisztikák vannak például erre, hogy 40%-a az elkészített ebédeknek naponta megmarad a konyhákon, és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület indított most egy új programot, aminek az a célja, hogy ezeket az ebédeket megmentsük, ne a kukába kerüljenek, hanem rászorulók asztalára. És az elmúlt egy évben teszteltük, 12 iskolában már működik a program Budapesten, és a következő hetektől kezdődően pedig megpróbáljuk országossá tenni ezt az egész hálózatot, úgymond. Egy átlagos iskolából egyébként 10 000 adagétel tudunk megmenteni évente, és az a célunk, hogy minél több intézményt bekapcsoljunk szerte az országba. Éppen egyébként most a őszi szünet végeztével Kaposváron és Pécsemáron is indul ugyanez a program.
Hogyan is működik a gyakorlatban, örökbe lehet fogadni egy iskolát, ugye?
Igen, örökbefogadásra azokat a cégeket buzdítjuk, akik akár most a rádióban hallgat minket bárkinek a kollégája, bármelyik cégnek a kollégája, és esetleg azt látja és azt tapasztalja, hogy az ő munkáltatója szívesen támogat helyi ügyeket, helyi kezdeményezéseket, például szívesen hozzájárulna ahhoz, hogy az adott térségben is egy iskolában elinduljon ez a napi szintű ételmentés és a rászorulók segítése, akkor örömmel vesszük, hogyha a cég jelentkezik a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnél, hiszen mi minden programunkat egyébként ilyen magánadományokból működtetjük. Mi egy alulról jövő kezdeményezés vagyunk, kifejezetten klasszikus civil szervezet, tehát nem állami támogatásokból működik ez az egész, de ahhoz, hogy valahol ez el tudjon valóban indulni, ahhoz egyébként a helyi önkormányzatnak, közétkeztető cégnek is a közreműködésére egyébként szüksége van, tehát mondhatjuk úgy, hogy ez egy négy oldalú együttműködés szokott lenni. Egyébként ezt úgy kell elképzelni, tavaly óta működik ez az egész folyamat, hogy biztonságos és gördülékeny is egyszerre. Az elmúlt években már megvoltak tulajdonképpen a csírái a készételmentésnek Magyarországon, legalábbis a jogi alapok le voltak fektetve, de nem annyira volt működőképes a rendszer. Nagyon sok vendéglátóhely, nagyon sok intézmény, nagyon sok menza mondta azt, hogy ő inkább nem próbálkozik meg azzal, hogy a megmaradt ételeket jó célra, rászorulók számára ajánlja fel, mert egy kicsit félnek attól, hogy a hatóságok valami fajta szabálytalanságot fognak felfedezni, és esetleg megütik a bokájukat. Hál' Istennek a Magyar Élelmiszerbank Egyesület pont a NEBIH-el, tehát a központi szabályozó szervvel együttműködésben dolgozta ki azt a folyamatot, és egyébként laborvizsgálatokkal is alátámasztottuk ennek a biztonságosságát, aminek a keretében a nap végén a megmaradt ételeket a konyhás néni, konyhás bácsik kis dobozokba adagolják ki, és utána speciális ételsokkoló hűtőkbe teszik be ezeket az adagokat, ezeket az ebédeket. Ezek a gépek olyan masinák, amikben pillanatok alatt a magas hőmérsékletről, a fogyasztási hőmérsékletről, akár 60 plusz fokról, 5 fok alá hűl az ételeknek a hőmérséklete, és ez teszi lehetővé azt, hogy akár még másnap is felszolgálhatóak legyenek az ételek. Korábban pont az jelentett egyébként a buktatót, hogy a jogszabály azt mondja, hogy csak 3 órája van egy jótékonysági szervezetnek arra, hogy a melegen átvett friss ételt kiossza rászorulók számára. Ezeknek a sokkoló hűtőknek a közbeiktatásával viszont ez lényegesen hosszabb időszak lesz, és most is úgy működik Budapesten a rendszer, hogy délután bekerül a sokkoló hűtőkben a maradék, és utána másnap reggel értem egy anyaoltalmazó központnak a képviselője, vagy elszállítja onnan egy fogyatékkal élőket segítő szervezet, és vidéken ugyanez lesz a helyzet. Helyi karitatív szervezetek fogják tudni majd felhasználni, és a reggel átvett előző napi ebédeket még aznap ki tudják osztani majd a saját ellátottjaik körében.
rendkívül jó ötletnek tűnik a kezdeményezés. Mi történik most? Tehát ami étel nincs megmentve, az a szemétben landol?
Rendszerint a szemétben landol, kifejezetten menzákról, akár mivel hogy ez akár veszélyes hulladéknak is minősülhet a maradék, főleg a tányér maradékról beszélünk, ezeket meg kell semmisíteni. Hogyha áruházakról beszélünk, tehát nem meleg ételről, akkor vannak olyan gyakorlatok, vagy voltak olyan gyakorlatok korábban, hogy mindez mondjuk vadas parkokba került a megmaradt étel, sőt, mostanság már vannak akár bio üzemanyag előtt állító üzemek, amik befogadják nagy mennyiségben a lejárt termékeket. De hát a legfontosabb és a legcélra vezetőbb az, hogyha még a lejárati idő előtt ezeket az ételeket meg tudjuk menteni, és akkor húsvér emberek, rászoruló, nehéz sorsú családok, idős gondozásban élő emberek, gyermekotthonok lakói tudják elfogyasztani. Ez történik most már az ebédekkel is, és reméljük, hogy nem csak 12 vagy 14 iskola, hanem akár százas nagyságrendben fogunk tudni majd becsatornázni ebbe a programra iskolákat. Ez tulajdonképpen Európában is egyedülálló és úttörő kezdeményezés, de emellett ugyanezt a folyamatot más termékkörökben is végzi az Élelmiszerbank Egyesület, hiszen naponta 30 ezer kilónyi ételt egyébként megmentünk áruházakból, gyártóktól is, lejárat közeli termékeket, csomagolási hibás termékeket, promóciókból visszamaradt termékeket, úgyhogy elég széles a paletta.
Gondolom a logisztikánál az egyik legnagyobb kihívás mégiscsak az, hogy minél hamarabb eljussanak ezek a lejárat közeli termékek a rászorulókhoz. Ehhez sok ember kell, ugye, segíteni?
Igen, ez egy nagyon, mondjuk így, hogy emberintenzív vagy munkaerőintenzív dolog. Hál' Istennek nagyon sok önkéntes is részt vesz benne, illetve karitatív szervezetek szerte az országban. Tulajdonképpen a folyamat egyik végén kereskedők, a gyártók állnak, akiknél feleslegessé vált a termék, teszem azt mondjuk, minden reggel átválogatják egyébként a számunkra, több száz áruházban az önkénteseink számára a megmaradt pékárút zöldséggyümölcsöt, és mondjuk, hogyha már pöttyös a banánnak a héja, azt már nem szívesen hagyják ki még egy napig a polcon. Azért gondoljunk bele, mindannyiunknak a háztartásában előfordult már ilyen banán, és akár még a második, harmadik napon is elfogyasztásra kerülhet ez. Na most mi ilyen termékeket veszünk át, és még aznap ki is osztjuk rászorulók között, és ehhez tényleg nagyon sok szervezetnek a munkájára van szüksége. Ahogy említettem, az egyik végén ott vannak profi logisztikai rendszerekkel működő áruházak és gyártók, a másik végén kis helyi karitatív szervezetek, mondjuk egy kis településen az önkormányzat szociális osztálya, vagy családsegítő központ, vagy egy családok átmeneti otthona, ahol azért nem feltétlenül vállalati irányítási rendszerek hasonlókról beszélünk. Most a két szereplő között teremt hidat a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Mi kapcsolatban állunk ezekkel a gyártókkal, kezességet vállalunk azért, hogy valóban biztonságos módon fog eljutni a rászorulókhoz a felajánlott élelmiszer felesleg, és minden szegletében az országban vannak ilyen karitatív partnereink, összesen több mint 600 szervezet, és ők azok, akik gyorsan, hatékonyan kiosztják az ételt, mégpedig úgy, hogy az tényleg a leginkább rászorulókhoz kerül, hiszen ők ismerik egy-egy régióban azt, hogy kinek van segítségre szüksége, személyesen kapcsolatban állnak ezekkel a családokkal, ezekkel az emberekkel, úgyhogy valóban naponta több ezren mozdulnak meg azért, hogy ez a 30 ezer kilónyi élelmiszer kiosztásra kerüljön.
Zenélünk, és itt folytatjuk ezt a beszélgetést. Nagy György Andrással, a Magyar Élelmiszerbank külső kapcsolatokért felelős igazgatójával beszélgetek. Nem kevés helyre is szükségetek lehet, ha nem is sokáig, de azért tárolni is kell ezt a hatalmas mennyiségű élelmiszert.
Szerencsére ez nincsen annyira centralizálva. Van nekünk Budapesten egy központi raktárunk, ami egy 3000 négyzetméteres, valóban nem kis létesítmény. Ide elsősorban a gyártóknak a tartós élelmiszer feleslegei kerülnek be. És mondok egy példát. Van olyan konzervgyártó cég, aki a megnyomódott konzerveket, vagy például valamilyen receptúra váltáson átesett konzerveket, és a megmaradt korábbi készleteket szokták felajánlani, de 100 000-es nagyságrendben ezek a központi raktárunkba kerülnek. Azonban a megmentett élelmiszereknek több mint a 80%-a az ilyen friss áru, téktermék, ez is külön szortírozva egyébként a kenyérfélék, az édespékáruk, a sós péksütemények, aztán a zöldségek, a gyümölcsök külön, húsnemű termékek, stb. Ezeknek nem kell olyan nagyot utazni a mi ételmentő hálózatunkban, mert hogyha mondjuk teszem azt Mezőkövesden keletkezik az ottani Tesco-ban felesleg, akkor azt egy ottani partnerszervezetünk fogja még helyben kiosztani, tehát reggel átveszi az előző napról megmaradt feleslegeket, és általánosságban már délre kiosztásra kerül, és a rászorulóknál vannak ezek az ételek.
Várjátok újabb partnerszervezetek jelentkezését, vagy együttműködések kezdetét?
Természetesen egyértelműen. A honlapunkon egyébként látható egy interaktív térkép, ahol bárki, ha beírja a saját lakhelyét, akkor láthatja, hogy azon a környéken kikkel működünk együtt, és akár rászoruló embereknek is ezt szoktuk javasolni, hogy nézzen körül, és láthatja az elérhetőségeket, hogy kihez fordulhat segítségért, hogyha élelmiszeradományra van szüksége. A másik oldalon, honlapunkon elérhető azoknak az áruházaknak is a listája, ahová mindig éppen várunk karitatív szervezeteket. Tőlük azt kérjük, hogy napi rendszerességgel menjenek el ezekért a feleslegekért, tehát ez egy folyamatos munka. Ugyanakkor azt a visszajelzést is szoktuk kapni, hogy lényegesen többet is jelent az élelmiszeradomány, mint pusztán, és most idézőjelben mondom, hogy pusztán az éhség csillapítását, mert egyébként ez a legfontosabb, de azt szokták visszajelezni ezek a szervezetek, hogy az egyéb szociális munkájukat is nagyon segíti. Például egy tanodában a gyerekek jóval inkább tudnak fókuszálni, hogyha nem üres a hasuk, javul a tanulmányi eredményük, vagy a tanyavilágban, hogyha egy szociális dolgozó ételcsomaggal együtt tud becsöngetni egy idős emberhez, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel fognak neki kaput nyitni, és nagyobb bizalommal fognak egyébként arról is mesélni az idős emberek, hogy milyen egyéb szolgáltatásra, egészségügyi támogatásra van szükségük. Nagyobb bizalommal osztják meg az igényeiket, és így többet tudnak segíteni más vonalon is ezek a karitatív szervezetek nekik. Úgyhogy erre azt szoktuk mondani, hogy egyfajta ilyen multiplikátor hatása van az adományainknak. Több jó téteményt is hoz az embereknek a mindennapjaiba.
Az iskolai ételmentésnél körülbelül hány adagot tudtok megmenteni egy nap jelenleg, és mi a cél?
Egy-egy ilyen sokkoló hűtőbe 60 adagnyi ételt tudunk betenni, és ha visszaszámoljuk ezt, hogy évente kb. 150 nappal tudunk számolni, hogyha a nyári szüneteket és egyébeket levonjuk, akkor így jutunk el oda, hogy ilyen 8-10 000 adagnyi ételt tudunk egy-egy iskolából összegyűjteni évente. Tényleg az a célunk, hogy ez akár az idei évre egyébként körülbelül ilyen összességében 100 000 adagnyi melegételt tervezünk megmenteni, ezek a legjobb reményeink, és tényleg az a célunk, hogy ez tulajdonképpen a határa csillagos ég, attól függően, hogy hány önkormányzat jelentkezik, hány közétkeztetőt tudunk becsatornázni. Vannak-e olyan karitatív szervezetek, akik szívesen vállalnak, hogy minden reggel összegyűjtik ezeket a melegételeket, és kiosztják a saját ellátottjai között. Ez mind ezen múlik, és természetesen azon is, hogy lesz elég támogató. Egyébként magánszemélyek is hozzá tudnak járulni ezekhez a tevékenységekhez. Meglehetősen hatékonyan tudjuk felhasználni az embereknek az adományát. Ha valaki akár csak 1000 forinttal segíti az Élelmiszerbank Egyesületnek a munkáját, akkor mi abból 30 000 forint értékű élelmiszer tudunk megmenteni és rászorulókhoz juttatni, vagyis mindenkinek meg 30-szorozzuk a támogatásának az értékét. Én azt gondolom, hogy ez eléggé egyedülálló. És hogyha még ehhez hozzátesszük azt is, hogy ezzel nem csak rászorulóknak tudnak segíteni a támogatóink, hanem egyúttal a bolygót is tehermentesítik, hiszen az élelmiszer pazarlása, megmaradt feleslegeknek a megsemmisítése, a kidobása, az rendkívül károsítja a környezetet. Szóval ez ellen is fel tud lépni valaki, aki hozzánk jelentkezik, akár önkéntesnek, akár támogatóként becsatlakozik a munkánkba.
Hogy kell elképzelni egy ilyen ételsokkolót? Ez egy autó, vagy hogy képzeljük el, ez egy nagy hűtő?
Igen, amikor azt a szót használjuk, hogy sokkoló, akkor nagyon sokaknak inkább a büntetés végrehajtásban alkalmazott sokkoló műszerek jutnak az eszébe. Ez valóban árammal működik, de ez egy elég nagy hűtőszekrény, ami egyébként jellemzően csak a legnagyobb konyhákon vagy a legnagyobb éttermeknek a hinterlandjába szokott elérhető lenni, és rengeteg olyan rendezvényhelyszín van, ahol csak kitelepül úgymond ez a catering szolgáltató, egy átlagos étkeztetési szolgáltató, és felszolgálja a svédasztalon az ételt, de nincsen ilyen profi háttér mögötte, hogy egy sokkolóhűtőbe betegye a maradékokat. Ez tényleg egy több száz literes hűtőszekrény, amiben nagyon erős motorok működnek, és tényleg az a feladat, hogy 5 fok alá hűtse az ételt, amit beleteszünk pillanatok alatt, 1-2 perc alatt, mert 5 fok alatt az úgynevezett csírásodási mutatók lényegesen alacsonyabbak, tehát kevéssé várható az, hogy az élelmiszer esetleg megromlik, vagy változások indulnak el benne, és az első ilyen sokkoló hűtő, amit az élelmiszerban kell kezdett alkalmazni, az valóban egyébként egy teherautóra volt rászerelve 1,5 évvel ezelőtt, és ezzel kezdtük el pont azokat a rendezvény helyszíneket látogatni, ahol ez nem volt elérhető. Csak mondok egy példát, hogyha a Szentendre is konzemben volt mondjuk egy családi nap egy májusi napon, és mondjuk egy cégnek volt egy ilyen nagy rendezvénye, meghívtak rá 3000 családot, de mondjuk leesett az eső aznap reggel, nem jöttek el mondjuk 1500-an, akkor korábban is megesett, hogy volt egy-egy hívásunk, hogy hát itt megmaradt 1500 adagnyi mondjuk gulyásleves, gyertek érte és vigyétek el. Mi megmondtuk, hogy nem tudunk ezzel sajnos jogilag mit kezdeni, mert nem tudjuk ennyi idő alatt hirtelen kiosztani, nem találnánk ennyi rászorulót egyik pillanatról a másikra. Azonban most már sokkoló hűtős teherautóval tudtunk elmenni ezekre a rendezvényekre, ott pillanatok alatt lehűteni az ételt, és aztán ezt a következő napon akár kiosztani. Most arra azonban még rugalmasabb a rendszerünk, ezen a készételmentő teherautón túl a központi raktárunkban is vannak ilyen sokkoló hűtők, és egy-egy este emiatt több rendezvény helyszínre is el tudunk látogatni. Gondoljunk csak bele, egy nagy gála vacsora után megint csak megmaradt több száz adagnyi étel, amit 3 óránk lenne sokkolás nélkül kiosztani, rendkívül kevés. Hajnalban nem találunk ennyi rászorulót sehol az utcákon vagy bárhol. Úgyhogy lesokkoljuk őket központi raktárunkban, és aztán másnap innen szállítják el. Sőt, ezeket a nagy hűtőket már el szoktuk helyezni időnként egy-egy szociális intézményben is, és akkor nem kell a 17. kerületi raktárunkig sem kifurikázni, hanem egy-egy rendezvény helyszínről egyből mondjuk egy hajléktalan központba tudjuk elhelyezni a megmentett ételt a sokkolóhűtőben, és másnap a szociális dolgozó már csak kiveszi onnan, és egyből tudja adni azoknak, akiknek szüksége van rá.
Meddig ellel így az étel?
Ahogy említettem, hogyha nem sokkoljuk az ételt, akkor a jogszabályi lehetőségek 3 órát tesznek lehetővé arra, hogy a melegen átvett ételt kiosszuk. Ehhez képest sokkoló hűtő alkalmazásával akár 24 vagy 48 órára is növelhető a kioszthatósági idő. Hál' Istennek ezt a 48 órát nem szoktuk elérni, hiszen lényegesen hamarabb el tudjuk jutatni a rászorulókhoz a megmentett adagokat.
Zenélünk, és itt folytatjuk ezt a beszélgetést. Nagy György Andrással, a Magyar Élelmiszerbank külső kapcsolatokért felelős igazgatójával beszélgetek. Volt már szó az adománygyűjtéseitekről, tehát nagy áruházak előtt találkozhattak hallgatóink is egy-egy alkalommal, így kampányszerűen is gyűjtötök élelmiszert, nem csak az úgymond maradékot vagy a gyártóktól a feleslegessé váltakat gyűjtitek össze, hanem ilyen kampányszerűen önkéntesekkel dolgoztok.
Így igaz. Ugye az Élelmiszerbank Egyesület napi szinten azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az országban kereskedő feleslegeket gyűjtsük össze, tehát több mint 700 áruházba járunk el éves szinten, több mint 100 gyártóval állunk kapcsolatban, akiktől a megmaradt élelmiszereket gyűjtjük össze, és igazság szerint abban a nagy logisztikai rendszerben, amiben egy-egy gyártótól egyszerre akár több ezer, vagy megesik, hogy több tízezer kilónyi élelmiszert tudunk átvenni, és utána kiosztani a lejárati időnek megfelelően, ebben nagyon nehéz lenne beilleszteni a lakosságtól érkező adományokat. Tehát nem lenne egyszerű egy-két kilónyi megmaradt tésztát vagy konzervet kiosztani, nyilván tartani ezeknek a lejárati idejét, sőt egyébként az az igazság, hogy a jogszabályok sem teszik lehetővé, hogy magánszemélyektől vegyünk át ebben a rendszerben adományokat, megmaradt ételeket, és aztán utána ezeket kiosszuk. Azonban minden évben 3 napra úgymond megnyitjuk a lakosság irányába is a tevékenységünket, hogy ők is tudjanak segíteni, és ez a bizonyos karácsonyi tartós élelmiszergyűjtésünk. Talán leginkább erről vagyunk mi ismertek, ahogy te is említetted. Most például november 15 és 17-én, tehát a következő hétvégék egyikén leszünk 3 napon keresztül ott 366 áruházban szerte az országban. Tehát ezen a hétvégén közel 6000 önkéntes fog segíteni nekünk. Zöld mellényekben fogják várni a vásárlókat. Ezekben az áruházakban egyébként a Tesco, az Aldi, az Auchan és a Metro egységeiben, és arra fogják kérni majd a betérő vásárlókat, hogy ha nem esik nehezükre, akkor tegyenek egy extra tésztát, vagy konzervet, vagy bébi ételt, vagy bármilyen hűtés nem igénylő terméket, akár az ünnepekre való tekintettel szaloncukrot, és hogyha ezt megvásárolják, akkor utána a kassza mellett le tudják adni az önkénteseinknek a gyűjtőpontokon, és mi azt fogjuk vállalni, hogy ezeket az adományokat eljuttatjuk az ünnepek közelettével rászoruló családokhoz, emberekhez, nagyon széles körű úgymond az az ellátotti kör, akiknek segíteni tudunk. Tavaly több mint 70 ezer ember részesült karácsonyi csomagokból ennek a gyűjtésnek a kapcsán.
Ilyenkor a gyűjtésekkor, karácsonyi gyűjtéskor is a rászorulókat is gyűjtitek, tehát elérhetőségeket is lehet, ha valaki ismer rászorulót, vagy találkozik a rászorulóval a gyűjtő, akkor összegyűjtheti a címét, elérhetőségét?
Ahogy említettem, ezt a igen nagy összefogást, amiben közel 6000 önkéntes működik közre, ezt szintén ezekkel a helyi karitatív szervezetekkel együtt valósítja meg a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, tehát akár Miskolcon, vagy bárhol a környéken, Szerencsén, vagy bárhol, ahol vannak ilyen áruházak, ott egy-egy helyi szerveződésű, helyi kötődésű szervezet képvisel minket, és ők gyűjtik az élelmiszeradományokat. Úgyhogy ha valaki szeretne velük beszélgetni, tőlük ott tudja a helyszínen akár megkérdezni, hogy milyen módon lehet becsatlakozni az ő segítő munkájukba, akár rászorulóként, hol lehet ilyen élelmiszeradományokat átvenni. Úgyhogy szerencsére ezeken a pontokon tényleg tulajdonképpen első kézből értesülhet bármilyen jó szándékú ember arra, hogy a saját ismeretségi körében levő rászorulók, hogy tudnak ezekből az adományokból részesülni. Tulajdonképpen egyfajta láthatóságot is biztosítunk ebben a 366 áruházban helyi civil karitatív szervezeteknek. Nekik is ez egy nagyon jó lehetőség, hogy bemutassák a munkájukat, és egy kicsit meséljenek a vásárlóknak arról, hogy pontosan hová kerülnek az adományok, mi lesz a sorsa ezeknek, kik azok, akiknek segítségre van szükségük, és milyen módon szoktak akár az élelmiszer adományokon túl is segíteni nekik ezek a szerveződések.
Mi is az az adománykonvoj?
Hát ez egy nagyon konkrét kérdés, és egyébként egy nagyon konkrét projekt, amit már 19. éve szervez a Magyar Élelmiszerbank Egyesület az Élelmezési Világnap alkalmából, ami október 16-án van, szerte a nagyvilágban, és egyébként van egy magyar kötődése is, hiszen a 70-es évek végén éppen a kori magyar mezőgazdasági miniszternek a felterjesztésére fogadta el az ENSZ, hogy minden évben megemlékezzenek erről a nagyon fontos napról, az élelmezés témájáról, ami rengeteg kihívást jelent, és rengeteg felelősséggel is jár globálisan, illetve akár Magyarországon is. Ezen a napon, én már 19 éve a Magyar Élelmiszerbank Egyesület összefog az ENSZ FAO-nak, vagyis az ENSZ mezőgazdasági és élelmezési szervezetének a regionális irodájával, és igyekszünk felhívni a figyelmet, a sajtó figyelmét, a lakosság figyelmét, az élelmiszerellátási rend szereplőinek a figyelmét, a döntéshozók figyelmét különböző élelmezési kihívásokra, akár arra a tényre, hogy akár globális szinten több mint 700 millió ember éhezik napi szinten, és Magyarországon is vannak egyébként ilyenek. Vagy akár arra a tényre, hogy hatalmas élelmiszerpazarlás figyelhető meg kereskedelemben, akár a termelésben, de a háztartások szintjén is. Tulajdonképpen egy nagyon elszomorító tény, hogy Magyarországon egy átlagos háztartásban fejenként évente 62 kilónyi élelmiszer eredetű hulladék keletkezik, tehát nagyon-nagyon sok élelmiszer dobunk a kukába. Eközben ugye nagyon sok embernek az ellátása nehézkes, tehát sokan nem jutnak kellő mennyiségű élelmiszerhez. Ez egy nagyon komoly, az élelmiszereknek a kidobása nagyon komoly ökológiai problémákat is felvet, és hát ne menjünk el amellett sem szó nélkül, hogy ez nagyon komoly terhet jelent a kidobó háztartásoknak a pénztárcájára is. Úgyhogy erre is szeretjük felhívni ilyenkor a figyelmet, és amit tenni szoktunk ilyenkor, az az, hogy felhívjuk a kereskedelmi partnereknek a jó szándékát is, és arra kérjük őket, hogy csatlakozzanak az élelmiszerési világnapi adománykonvojhoz, küldjenek maguk is élelmiszer adományokat, és például az idei évben egy 19 kamionból és teherautóból álló ilyen konvoj szelte át Budapestet október 16-án, és 30 ezer kilónyi élelmiszeradományt szállítottak, amiből mi 9 ezer rászorulóknak szóló élelmiszercsomagot tudtunk összeállítani. Erről szólt az idei évi adománykonvojunk, és ahogy említettem, ez minden évben meg szokott valósulni, de arra is szerettük volna egyébként idén felhívni a figyelmet, ez volt az aktuális üzenetünk, hogy az embereknek akár abban az esetben is, hogyha megtehetik, hogy minden nap kellő mennyiségű élelmiszer kerüljön az asztalra, akkor is érdemes odafigyelni arra, hogy kellő minőségi élelmiszer is, megfelelő minőségű élelmiszer is étrend legyen az, ami körbeveszi őket, és ez nem csak pénztárca kérdése, hanem tudatos döntések kérdése, a megfelelő alapanyagok kiválasztása, a változatos étrend tulajdonképpen egy nagyon fontos cél, hogy kialakuljon Magyarországon is, hiszen megfigyelhető nem csak mennyiségi éhezés, hanem egyfajta minőségi éhezés is, ami azt jelenti, hogy nem kellően változatos az étrendünk, nagyon sokszor hiányoznak belőle bizonyos tápanyagok, nyomelemek, és szerettük volna felhívni a lakosság figyelmét arra is, hogy akárcsak például hüvelyes növényeknek az alkalmazásával, tehát megfizethető alapanyagoknak a szélesebb körű alkalmazásával hozzájárulhatnak a saját boldogulásukhoz, a saját egészségükhöz is.
Zenélünk, és itt folytatjuk ezt a beszélgetést. nemzetközi szinten hogy állunk? Tehát vannak hasonló szervezetek, gondolom más országokban is. Vannak olyan jó gyakorlatok, amiket lehet akár tőletek, akár máshonnan nektek is kölcsönözni?
Természetesen egyértelmű. Ugye, ahogy említettük, és most egy kicsit azoknak a hallgatóknak a kedvéért, akik az elmúlt percekbe kezdtek el hallgatni minket, ugye a Magyar Élelmiszerbank Egyesület ételmentéssel foglalkozik, élelmiszermentéssel, tehát áruházakból, gyártóktól mentjük a megmaradt feleslegeket, lejárat közeli termékeket, csomagolási hibás termékeket, és ezeket mi rászorulókhoz juttatjuk el. Ez a minta körülbelül 40-50 évben az USA-ban, és aztán Európában, a Benelux állapokban terjedt el először, hogy egy jól szervezett, szociális hálózaton keresztül rászorulókhoz jutnak ezek a feleslegek, és a magyar ötlet is, amit egyébként egy házaspár valósított meg Magyarországon, és a saját barátaival indította el a Magyar Élelmiszerbank Egyesületet. Szóval ez az ötlet is francia élelmiszerbankokat látva jött létre, ott ért kint ez a házaspár. Ennek a házaspárnak a férfi tagja, Cseh Balázs, a mai napig az Élelmiszerbank Egyesületnek az elnöke és aktív tagja, és az összes barátjuk is a mai napig nagyon aktív. Csatlakozott hozzájuk szerencsére jó pár ezer honfitársunk, akik szívesen tesznek az élelmiszermentésért, a rászorulókért, de a történet elejére visszatérve, ők voltak azok, akik Franciaországból hozták a mintát, és Európában 29 országban működnek élelmiszerbankok, mindenhol egy kicsit másként, Magyarországon egy központi élelmiszerbank működik, és onnan szervezzük az élelmiszermentést és osztást több száz karitatív szervezet közreműködésével, de például Franciaországban 79 különböző élelmiszerbank működik, akik egy-egy régióban látják el a rászorulókat, mondhatnám Csehországot, ahol 7 élelmiszerbank működik, szóval mindenhol egy kicsit más a rendszer, más a struktúra, és mi nagyon sokat tanulunk, nagyon sok segítséget kapunk tudásmegosztás formájában ezektől a szervezetektől. Ugyanakkor egyébként úttörő is a Magyar Élelmiszerbank Egyesület sok-sok protokollban, pont a beszélgetésünk elején meséltem a készételmentési eljárásainkról, vagyis hogy most már vendéglátóhelyekről, szállodákból, rendezvényekről, sőt iskolákból is megmentjük az érintetlenül maradt ebédeket, amik nem kerültek felszolgálásra, vacsorákat. Egy-egy gálavacsora végén rengeteg csévingi ételt tudunk elhozni. Ezt a folyamatot, ahogy említettem, itthon a Nébikkel közösen dolgoztuk ki, és hát mondjuk így, hogy a csodájára járnak. Talán ezt nem akarom ennyire fényezni magukat, de még a karibi térségből is kértek tőlünk információt ezzel kapcsolatosan, és hát Európában is például egyedülálló ez az iskolai ételmentési programunk, amit éppen most építünk, és már 14 iskola részt vesz benne.
A tavalyi évben 10.103 tonna élelmiszert juttattatok el rászorulóknak, 15 milliárd forint értékben, hatalmas számok ezek. Mi a cél, tehát gondolom évről évre több?
Tulajdonképpen a célt ezt sose tudjuk mi meghatározni, hiszen mindig csak annyit tudunk megmenteni, amennyi keletkezik, amennyi a kereskedelmi láncoknál, ami a gyártóknál keletkezik, és természetesen reménykedünk benne, hogy egyre többet fogunk tudni megmenteni, azonban vannak olyan pozitív, kedvező trendek is, hogy egyre kevesebb a felesleg a kereskedőknél vagy a gyártóknál, ők is egyre felelősségteljesebben működnek, felismerik azt, hogy nem szerencsés feleslegeket, maradékokat termelni, illetve nyilván költséges is a számukra. Ennek mi örülünk abból a szempontból, hogy csökken a pazarlás. A másik oldalról természetesen viszont egy kicsit fáj a szívünk, hogy kevesebbet tudunk a rászorulóknak adni. Hogyha mondjuk a 6 évvel ezelőtti adatokat összehasonlítjuk a maival, akkor egy-egy kereskedelmi lánc egységéből körülbelül harmad annyi ételt tudunk naponta elhozni, már csak körülbelül 20-30 kilónyit, szemben a pár évvel ezelőtti napi akár 100 kilóval péktermékeket, zöldséggyümölcsöket, és ezt próbáljuk valamilyen módon kompenzálni. Egyrészt egyre több áruházba járunk el naponta, az elmúlt 2 évben tulajdonképpen megdupláztuk ezt a hálózatot, most már majdnem 750 áruházba mennek el az önkénteseink és a partnereink minden nap. Így tudjuk szinten tartani tulajdonképpen azt, hogy a megelőző évben 9 millió kilónyi ételt tudtunk megmenteni és kiosztani, 2023-ban már 10 milliót. Reméljük, hogy idén is el fogjuk érni ezt a 10 millió kilós küszöböt vagy szintet. Ebben segít egyébként nekünk a készételmentés is. Tehát tulajdonképpen miközben csökken a megmenthető mennyiség, aközben mi próbálunk egyre többet segíteni, És ebben egyébként olyan új alkalmazásokkal is foglalkozunk már, például, mint hogy applikációt fejlesztünk, amivel olyan áruházaknak a feleslegeire is le tudunk úgymond csapni, vagy olyan kisebb boltok, vagy pékségek, vagy kávézók, ahol akár csak néhány kilónyi felesleg keletkezik naponta, egy-két csomagnyi. Mi már kísérletezünk egy Food for Free nevezetű online platformmal, amit mi magunk fejlesztünk egyébként, amit alkalmazva, használva közvetlenül rászorulók tudnak majd elmenni a feleslegekért. Hogyha folyamatosan csökken majd a mennyiség egy-egy áruházban, akkor lehet, hogy idővel már nem karitatív szervezetek fognak elmenni ezekért a feleslegekért, és osztják ki minden nap mondjuk délben, saját telephelyeiken ezeket a megmaradt ételeket, hanem közvetlenül rászoruló családok tudnak majd értük menni.
Végezetül mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet a tevékenységetekről?
A legtöbb információt a www.élelmiszerbank.hu oldalon érhetik el a hallgatók, természetesen a közösségi oldalakon is ott vagyunk, úgyhogy nagy szeretettel várunk minden javaslatot, ötletet, várjuk önkéntesek jelentkezését, várjuk akár támogatók jelentkezését, ahogy mondtam, egy 3000 forintos havi adományjal bárki 90 000 forintnyi élelmiszeradományt tud biztosítani rászorulók számára az ételmentési folyamatokon keresztül, úgyhogy erre is nagy szükségünk van, és hát várjuk újabb és újabb karitatív szervezetek jelentkezését, és akik partnerek lennének velünk, és a saját térségükben segítenének teríteni a megmentett élelmiszereket.
András, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Nagy György Andrással, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatójával beszélgettünk. Én munkatársaim nevében is búcsúzom Önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.